Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök itt a templomunkban, egész gyülekezetünk nevében minden kedves testvérünket. Magasztaljuk együtt ezen az estén is a mi Urunkat. Most a református énekeskönyvünkből a 150. zsoltárunkat énekeljük, 150. mind a három verszakával. Itt kezdődik ez a zsoltárunk, dicsérjétek az Urat, áldjátok őt szent voltát. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvérek, figyeljünk együtt a mi Úrunk szavára, amely most Ézsaiás könyvéből hangzik hozzánk a 44. fejezet első 8 verséből. Isten igéjét fennállva hallgassuk meg. Ézsaiás könyve 44. fejezetéből, az első 8 versből így hangzik hozzánk a mi Urunk szava. De most hallgass rám, szolgám, Jákob, Izrael, akit kiválasztottam. Ezt mondja az Úr, a te alkotód, aki megformált az anyamében, és aki megsegít. Ne félj, szolgám, Jákob, Jesurún, akit kiválasztottam. Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra. Lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Növekedtek, mint fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűzfák. Egyik ezt mondja majd, én az Úré vagyok, a másik Jákob nevére hivatkozik. A harmadik a kezébe írja, az Úré vagyok, és dicsekedve említi Izrael nevét. Ezt mondja az Úr, Izrael királya és megváltója, a seregek ura. Én vagyok az első és az utolsó. Rajtam kívül nincs Isten. Kicsoda olyan, mint én? Szóljon, mondja meg, sorolja fel, hogy mi történt. Amióta hajdan népet alkottam, és mondják el a jövendőt, ami következik. Ne rettegjetek, és ne féljetek, hiszen régóta hirdettem, megmondtam, és ti vagytok a tanúim. Van-e Isten rajtam kívül? Nincsen kőfikle, nem tudok róla. Isten szavára válaszoljunk úgy, hogy az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást mondjuk el, így is megvalva azt, hogy valóban ő a kőszikla, ami kősziklánk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Foglaljuk el most a helyünket, és keressük meg a 346. dicséretünket, 346. énekünket énekeljük el végig mind az 5 verszakában. Így kezdődik ez a dicséretünk. Győzhetetlen én kőszálom, védelmezőm és kővárom. áldunk és magasztalunk ezen az estén is, Urunk Istenünk, azért, hogy az Úr Jézus Krisztust, egyszülött fiadat elküldted ide a földre. Áldunk és magasztalunk azért, hogy általa kapcsolatba kerülhetünk veled, hogy bocsánatot kaphatunk a bűneinkre. Áldunk és magasztalunk azért, hogy tudhatjuk, ő az élet, ő az út, ő az igazság. Köszönjük neked, hogy amikor bennünk is olyan kérdés fogalmazódik meg, mint egykor azokban, akik ott voltak Jézus Krisztuson körülötted, ezt mondták, ezt kérdezték tőled, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző legyen az életünk, hogy valóban Istennek tetsző cselekedeteket mutathassunk föl, akkor ez a válasz hangzott el. Higgyetek abban, akit ő, azaz a mindenható Isten elküldött. Köszönjük, Urunk, hogy világossá válhat számunkra az, hogy valóban csak a te kereszted, és egyedül a te kereszted, Úr Jézus Krisztus, kötheti össze azt a szakadékot, amely köztünk és közted van, amelyet mi a tőled való eltávolodásunkkal ástunk ki, és csak egyre jobban mélyítjük ezt a szakadékot. Te köszönjük, hogy visszatalálhatunk a mennyei otthonba. És köszönjük neked, hogy most is, amikor estéről estére elcsendesedünk, s rád figyelhetünk, akkor erre biztat bennünket. Köszönjük, hogy ezen az úton járhatunk, és ezen az úton egyre közelebb kerülhetünk hozzád. Így kiáltunk most is azért, hogy jöjj, Szentlélek Isten, áld meg ezt a mai alkalmat is számunkra. Áld meg most az ige hirdetését, az ige hirdetőjét, és áld meg bennünket, ige hallgatókat. A szívünket formáld jó talajjá, hogy befogadhassuk, és az életünk neked tetsző gyümölcseket teremhessen a te dicsőségedre. Jézus Krisztusért könyörülj rajtunk. Amen.
Egy kicsit, kedves testvérek, rendhagyó szeretnék lenni. Hadd kezdem. Rám így. A Korintusi Levél 3. fejezetének egyik része, bevezető része a pártoskodás elvetése, Szent Pál így tanít. Ezekben a sorokban. Amikor ugyanis egyik azt mondja, én Pállal tartok, a másik meg én Apollóval, nem vagytok túlságosan emberiek? Mi az Apolló, mi a Pál? Csak szolgák, akik a hitre vezettek, úgy, amint nekik az Úr megadta. Én ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést Isten adta. Ezért nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Az ültető meg az öntözött egyforma. El is veszi mindegyik jutalmát, fáradtságához mérten. Istennek vagyunk ugyanis munkatársai, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Mint gondos építőmester, Isten nekem adott kegyelmével alapot vetettem, de más épít rá. Ügyeljen azonban mindenki, hogy hogyan épít rá. A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem rak. Szeretettel köszöntöm a kedves itt lévőket Szent Pálnak a gondolataival, és csodálatos gondolatok. Kedves testvérek, most már régóta együtt gondolkodva egyházammal, egyházainkkal, a ökumené jegyében már évtizedek óta valahogy vannak találkozásaink, és mindig valami rácsodálkozás az egyházak mondani valójára, miként azt a mai alkalommal, illetve mai alkalomra készülve, vagy erre a hétre készülve is magamban valahogy így fogalmaztam meg, hogy mennyi csodálatosan gazdag szava, mondata, igéje van a Szentírásnak, Isten szavának, amelyikre, ha tudatosan odafigyelünk, akkor valahogy nem csak kicsik leszünk, de könnyebb lesz egymásra találni. Amikor a mostani imádságos, közös imádságainknak a hetét megfogalmazták ezzel a mondattal, hogy nincsen más alap, mint Jézus Krisztus, és itt Szent Pált megidézve, megint valahogy döbbenetesen csodálatos az, hogy nincsen más alap. Aki mást keres, más alapra épít, az valahogy rettentően téved. Nem akarok még más mondani. Jézus Krisztus az egyetlen alap. Olyan plasztikusan fogalmaz Szent Pál, mikor úgy ott a korintusiakat próbálja egyenesbe tenni, hogy mi az, hogy Pál, mi az, hogy Apolló? És hogyha valaki ezen a ponton szeretné a mondani valóját fogalmazni, akkor annak a következménye csak széthúzás, rombolás, csak zűrzavar, hogyha Apollóval vagy Pállal fogalmazunk. Nem barátunk, Jézus Krisztus. Vele kell gondolkodnunk, rá kell figyelnünk, hozzá kell mennünk, vele kell járnunk, és akkor majd lesz gyümölcse. Ha nélküle, megfogalmazzuk nagy emberi bölcsességünkkel azt, hogy hát én akkor az Apollót követem, én meg a Pált, és akkor bekövetkeznek a szörnyűségek, amiket szakadásoknak is nevezhetünk. Mindennek. A történelem bizonyítéka ennek. De ha Jézus lenne alapot, ennek a fölfedezése, kedves testvérek, csodálatos. És én annak örülök most már évtizedek óta, hogy minden esztendőben találunk egy olyan momentumot, amelyikről gondolkodva valahogy egyet tudunk mondani, még akkor is, hogyha más szótárral, más ízzel, más megközelítéssel, de egyet tudunk mondani. Tele van az evangélium, tele van a Szentírás ezekkel a gondolatokkal, és majdnem azt mondom, hogy jó lenne egyszer így végigolvasni, de úgyis hát egy élet kell hozzá, végig elmérkedni, valóban egy élet kell hozzá, hogy rádöbbenjünk arra, hogy hát mindegyik ugyanazt gondolja róla körülbelül, és hogyha ezeket a momentumokat úgy összerakjuk, akkor Istenem, nem lesz nehéz megtalálni egymást, de ha nem ezeket rakjuk össze, akkor pedig nagyon messze esünk egymástól. Felmúlt években volt, hogy az én békémet adom nektek. Szent Jánosnál, Szent János írja. És Úr Jézus így mondta, micsoda más béke az, amit az Úr Jézus ad. Mennyire más? Az béke. Az nem ránk erőltetett. Másoktól érkező agresszív vélemény, az én békémet adom nektek. És valami egészen más. Nem csak az, hogy vele tudunk gondolkodni, Krisztus valahogy úgy tud bennünket eltölteni, valami sajátos belső nyugalommal, harmóniával, hogy el senki nem képes eltölteni. Valahogy Krisztusnak mindenben más íze van. Hogy Szent Pál mondja is, az egyik ökumenikus ima hétnek volt a vezér gondolata, kincsünket cserépedényben őrizzük, hát vigyázzunk, mert csodálatos értékeketek. Olyan értékeink vannak, amiket ez a világ nem is tud hova tenni, megérteni. Isten, Jézus Krisztus, evangélium, egyház, azon belül szentségek, kapcsolataink Istennel, olyan értékek ezek, amiket a világ nem is ért. Nálad van az élet forrása, volt az elmúlt évek egyik imahetének az alapgondolata. Az igazi élet forrása Istennél van. Jézus Krisztus által közvetítve ezzel az élettel találkozunk. Én most csak egy-két olyan kiragadott mondatot, ami az elmúlt éveknek az imádságos találkozásainknak a meghatározója volt, vagy az elműködésre készítető gondolatok. Aztán ennek kapcsán jutott az eszembe, amit az előbb mondtam, hogyha igazából a Szentírásról, tehát magyarul Isten szaváról gondolkodunk, akkor de sok helyen ugyanezt fedezzük föl. És mindegyikünk ám, akár honnan érkezünk, hogyha ezzel az őszinte gondolattal és nyitottsággal Isten felé, akkor rájövünk arra, hogy ó, Uram Isten, mennyire igazában, hogyha téged hallgatunk, akkor egymásra fogunk ám találni. Valahogy ki van jelölve az utunk, hogy egymásra találjunk. De nem máshogy. Nem úgy, hogy Apollóra figyelünk. Szent Pál olyan szépen mondja, hát nem akarom én Szent Pált most azt mondani, hogy ne figyeljünk ő rá, hiszen ennek kapcsán gondolkodunk erről. De nagyon kritikus lehetett ott a helyzet, amikor az első közösségek egyike, az egyik legjobban induló közösség egyike mindjárt ezzel a problémával találkozik, hogy most itt ki igazából az, aki a hirdeti az igazságot. Vagy mi az, amire kell nekünk építeni, és akkor jön Szent Pál, és olyan ragyogóan azt mondja, nincsen más alap, csak Jézus Krisztus. Nem Pál, nem Péter, nem Apolló, és sorolhatnánk. Egyetlen alap van, Jézus Krisztus. És nekünk ezt, kedves testvérek, nagyon jó tudunk, hogy van nekünk Jézus Krisztusunk. Az a bizonyos szikla, amiről a bevezetőben kedves Izaiástól idézett szavakban már kapjuk a jelzést, a sziklát. És ugyanez a szikla az Úr Jézus kifejezéseiben is ott ül, mondja, szikla vagy, és a pokol kapuj nem vesznek erőst rajta. Kedves testvérek, szóval mi a más alapot nem kell, hogy keressünk. Nekünk az alap Jézus Krisztus, az a szikla, amelyik egyetlen és nagyszerű. Sokszor előkerül gondolatai van az embernek, és én magam is nagyon sokszor, nem azért, mert néha ismételni akarom magamat, de tudatosan vallom és hiszem, hogy akinek Jézus Krisztus az a stabil szika, az a stabil pont, amelyik olyan egyértelműen fogalmaz, és mindenben szinte eligazít, nem is szinte, hanem valóságosan eligazít. Aki eljutott Jézus Krisztusig, az valahogy stabilnak érezheti magát. Valami sajátos biztonság érzetet ad Jézus Krisztus. Nem mással operáljatok, mondja Szent Pál. És akkor, hogyha ezt a Jézus Krisztust hallgatjuk, mint egyetlen fundamentumot, akire kell, hogy építsünk, és keresnünk kell a módját, hogy újra és újra visszatérjünk hozzá, hogyha elkeveredtünk tőle, legyen az a sajátos eligazító pont, akire és amire odafigyelünk, akkor Szent Pálnak ugyancsak a Filippiekhez írt szavait szeretném olvasni, mert akkor azt mondja Szent Pál, úgy ugyanaz az érzés lesz majd bennünk is, mint Jézus Krisztusban. Hogyha ez a szikla, ez a biztos pont, ez a stabil pont, ez a mindent közvetítő, magába foglaló fundamentum valahogy nagyon hozzátartozik az életünkhez, akkor talán következik. Ha valamit ér a Krisztusba adott buzdítás, a szeretetből fakadó hintelem, a lelki közösség és a résztvevő szeretet, tegyétek örömömet teljessé azzal, hogy egyetértetek, egymást szeretitek, együtt éreztek, egyet gondoltok. Semmit se tegyetek vetélkedésből vagy dicsőségvágyból, tekintse inkább alázatosan egyik a másiknál magánál kiválóbbnak. Senki se keresse csak a maga javát, hanem a másét is. Ugyanaz az érzés legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt. Kedves testvérek, számukra az, hogy Krisztus az egyetlen fundamentum, amire nem csak szabad, hanem kell, hogy építsünk, az valahogy így teremti meg bennünk ezt a világot, amit Szent Pál a Galatákhoz írt levélben is olyan szépen sokszor, még több kifejezéssel közelít meg, de olyan csodálatos, az ugyanaz az érzés legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt, ha rám figyeltek, hogyha az én közvetítésemmel az egyetlen fundamentumra, Jézus Krisztusra figyeltek, akkor majd nem lesztek vetélkedők, nem lesztek dicsőségvágyók, alázatosabbak lesztek, talán nem fújjátok mások fölé magatokat, és nem keresi senki se a saját igazát, hanem odafigyel a másikéra is. Micsoda finom megközelítések ezek akkor, hogyha Jézus Krisztusra figyelünk. Ha Jézus Krisztusra, az egyetlen fundamentumra ilyen gyümölcsei vannak, annak, ha Jézus Krisztustól nem tévedünk el. Kedves testvérek, a mai napra adott olvasmányokat magam számára kamatoztatva, hangosan elmondva, még azt ajánlja igazában az imádságunkat és ezt a hetet összeállító kedves gondolkodók, hívő lelkipásztoroknak a közössége, amikor azt mondja, hogy olvassuk el a csodálatos talentumokról szóló példabeszédjét az Úr Jézusnak. És akkor valahogy az jött ki bennem, hogy hát csodálatos talentumok vannak. Csodálatos, meg nem fogalmazható értékeket bírunk a Krisztuson, az egyetlen fundamentumon épülő életünk által. Krisztushoz tartozunk. Vele van, általa van egy csodálatos, biztos pontunk. Hát valami nagyszerű érték az, hogy tudok kihez igazodni. Tudom, hogy kihez igazítsam az életet. Tudom, hogy ki az, aki igazából meghatározza az életemet. Kedves testvérek, hogyha ezt kitágítjuk egy kicsit, és kibisztük nem az utcára, de egyáltalán a mai világban, hogy tudom, hogy kihez igazítsam az életemet, hát nézzük meg, hogy kikhez, vagy mihez hogy milyen szempontok alapján igazítják az emberek az életüket. Ez szörnyű sötétség. Kilátástalanság. Gyűlölködés. Borzasztó az, ami körülvesz bennünket. És azért, mert nincsen igazában igazodási pontjuk, vagy van, de az olyan. Hát, hogyha az ember ezeket az eseményeket látja és olvassa, meg aztán a hírekbe, bárhol a tévébe vagy a rádióba az ember, nem csak a katasztrófák kapcsán. Ezek mind valahogy összetartoznak, de az egyéni életeknek a csődjét látva, velük találkozva, azt az értelmetlen életvitelt, amit az ember lát, és akkor az embernek eszébe jut, hogy Istenem, de nincs fundamentum, amelyikre igazában építenének az emberek. Nincs nekik fundamentum. Nekünk, és itt érzem azt, hogy csodálatos talentumot kaptunk, csodálatos értéket hordozunk. Csodálatos értéknek vagyok a birtokában az, hogy én Jézus Krisztusra építhetem az életemet, hát ez föl nem mérhető, egy-két szóval meg nem fogalmazható. Van értelme az életemnek. Erről beszél. Tehát Krisztushoz tartozom, kerességem révén, szentségek révén. Istenhez tartozom által. Van értelme az életemnek. Krisztussal élünk. Krisztussal élünk. A szavait elmélkedjük, kedves testvérek. Olyan jó ez újra és újra látni, hogy a Szentírást, a Bibliát, az evangéliumokat lapozzuk fel, és abból kicsemegészhető szinte finomságokat próbáljuk megelmélkedni, magunkba elmélyíteni, magunkba gyűjteni, megimádkozni, ahogy modern kifejezéssel szokták ezeket mondani, de valóban imádkozva magunkba elmélyíteni és magunkba valahogy gyűjteni, hogy bele szóljanak ezek a szavak, ezek a tanítások, ezek a Krisztustól érkező, az Úristentől érkező jelzések az életünkbe. Hát Krisztussal élünk, nyugodtan tovább mehetünk, a szentségek által az oltári szentséget kit vesszük magunkhoz, Krisztust vesszük, Krisztus testét általa élünk, sajátosan visszük, olyan talentumaink vannak, olyan értékek, amiket nem pénzzel, nem vagyonnal, nem a karrier teremtette bőséggel, nem ezt a világot legyőző hatalommal, nem holmi másnak nevezhető, hát a földiek, vagy a mindennapok által respektált értékekkel mérünk, vagy szerzünk, valahogy sajátosan azon az egyetlen fundamentumon állva érezzük, elmélkedjük, vesszük, és mindszorosabban alakítjuk életünket, igazítjuk életünket az Úristenhez. Krisztussal gondolkodunk. Igenis, amikor a Szentírást, az evangéliumokat tetünkbe vesszük, igazából Krisztussal gondolkodunk. Az a nagy eligazító, nagy egyetlen igazi, csodálatos, nem szempont, de valóság, akire odafigyelhetünk. És odafigyelünk. És aki elérkezett odáig, hogy ezt sajátos értéknek tudja, és valahogy nagyon fontosnak tudja, számára valóban lényeges. Én ezeket a kis alakú szentírásokat akkor szerettem meg, amikor egy 20, 20 vagy talán 30 évvel ezelőtt fiatalokkal találkoztam, és a tarisznyájukba, oldal táskájukba, akkor olyan tarisznya volt a divat az ő stílusuknak megfelelően. Amikor leültek, bejöttek a szobámba és leültek, akkor a tarisznyából nem elemózsiát vettek, így lehet, hogy az is volt benne, ettől függetlenül, de ott volt mindig benne egy szentírás, és azt kivették, és már otthonosan voltak. Kedves testvérek, a szentírás, az evangéliumok, egyáltalán a szentírás olyan talentum nekünk, olyan érték, amihez nincsen hasonlítható. Nincs, a Kórán meg a többiek. Egy másik téma, de hadd merjem azt mondani, hogy nem beképzeltségnek, csak nagyon jól tudjuk, hogy én szentírásnak szeretem a Bibliát nevezni, Isten szavának szeretem nevezni, és az fölötte van mindennek. Olyan talentummal rendelkezünk, olyan értékekkel rendelkezünk, mert ezáltal azon a biztos fundamentumon állunk, amiről Szent Pál azt mondja, hogy más ilyet nem alapíthat, nem vethet, nincsen joga sincs hozzá. Nem feleskedik Szent Pál, hanem azt mondja, hogy egyetlen fundamentum van, Jézus Krisztus. És mi, hogyha odaérkeztünk, hogy ezt a fundamentumot érezzük, megtaláltuk, rátaláltunk, annak az értékeit, ízleljük, értékeljük, adjunk hálát az Úristennek, és hogyha ezek a napok, imádságos hetek ebben egy kicsit is segítenek bennünket, nem csak azt szolgálják, hogy egymáshoz közelebb kerülünk, de sajátosan egészségessé, belülről harmonikussá, mondhatom nyugodtan, boldoggá teszi az embert. Kívánom, hogy ezáltal mindnyájan a fundamentumon állva közelebb kerüljünk Istenhez. Boldogabbak lehessünk ő által. Amen.
Én ugyan nem vagyok ennek az estének ige hirdetője, de talán szabad egy egészen friss megtapasztalásomat elmondani. Azzal kapcsolatban, hogy mekkora kincs is valóban Isten igéje, a Szentírás, és hogy milyen csodálatos dolog az, hogy Jézus Krisztus az alap, a fundamentum, és hogy mi ráépíthetjük az életünket. Többen is hallották már tőlem ezt az élményemet, ugyanis annyira nagy örömmel töltött el, hogy már elúságoltam többeknek, de hadd mondjam itt is el. A hét elején, hétfőn a református bibliaolvasó kalauz alapján János evangéliumából a jól ismert, gondolom sokunk számára jól ismert 5000 ember megvendégelésének történetét olvashattuk, és amikor a reggeli csendességemben elolvastam ezt az ige szakaszt, akkor egy félmondata különösképpen is megfogott. Azért is nagyon örültem ennek, mert az 5000 ember megelégítésének története sokunk számára talán már nagyon is ismerős történet. Én is úgy vagyok vele, hogy sokszor olvastam már, magam is szolgálhattam róla, mások bizonyságtételét is hallottam róla. És hogy ilyen igeszakaszokat olvasva előfordulhat velünk az, hogy elkezdjük olvasni, ó igen, én ezt már jól ismerem, én ezzel már sokszor találkoztam, elolvassuk, fölkelünk, tovább indulunk, és tulajdonképpen semmit sem vittünk magunkkal. És hogy most ezen a hétfői napon nem ez történt, ezért különösképpen is hálás voltam, tehát hogy egy jól ismert történet mégis megszólalhatott igazából, és átmelengedhette a szívemet, ezért nagyon hálás voltam Istennek. János evangélista úgy írja le, ugyanis az 5000 ember megelégítésének történetét, hogy amikor Jézus Krisztus látta, hogy nagyon sokan közelednek hozzá, egy egész sokasán, akkor megkérdezte Fülöptől, honnan vegyünk kenyeret ezeknek. És az evangélista hozzáteszi, hogy azért kérdezte Jézus, hogy próbára tegye Fülöpöt. És utána következik az a fél mondat, ami számomra különösképpen is sokat jelentett, de az Úr Jézus már tudta, hogy mit fog tenni. És akkor úgy arra gondoltam, hogy igen, milyen jó ez. Hiszen hányszor tapasztaljuk és hányszor éljük át én magam is, hogy kevés van valamiből. Édesanyaként, gyermekeket nevelve, kevés bölcsességem van hozzá. A gyülekezetben szolgálva, kevés a bölcsességem. Vagy éppen a türelmünk fogy el, vagy éppen a békességünk fogy el valami miatt. Vagy mi is itt most építkezésben vagyunk, kevés a pénzünk. Újra és újra szembesülünk ezzel, hogy kevés van. És ez probléma, ez gond. És pontosan ezért volt olyan csodálatos számomra ez a félmondat, hogy igen, nekünk vannak hiányaink. Mi nem egyszer átéljük ezt, hogy nekem kevés van, ebből is, abból is kevés van. De az Úr Jézus tudja, hogy mit fog tenni. Akkor is, amikor mi még csak ennyit látunk, amikor még én is csak azt látom, hogy kevés van, és akkor mi lesz? Hogyan lépünk tovább? Az Úr Jézus már tudta, hogy mit fog tenni. És tudja azt is, hogy a mi életünkben, vagy a gyülekezetünkben mit fog tenni. Csak figyeljünk rá, hogy használhasson bennünket, mint ahogy a tanítványokat is aztán használ. Olyan értelemben, hogy bevonta őket, adják tovább a kenyeret. És ha figyelünk, akkor a mi életünket is így megáldja, így áldásra is tesz. És akkor többszörösen átélhetjük a csodát. Én kívánom, hogy ilyen csodákat mi életünket élünk el. Most pedig, ugye énekeltük az alkalmunk elején a Zsoltát, hogy dicsérjük a mi Urunkat fülttel, citarával, orgonával, hegedűvel, most az ifjaink dicsérik, gitárral és énekléssel. Thank you.
Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, valóban hálás a mi szívünk a fundamentumért, Jézus Krisztusért. Köszönjük minden ő beszédét, minden ő jó téteményét a mi életünkbe. Megvalljuk neked, Urunk, hogy messze vagyunk tőle, bűnös elveszett az életünk nélküle. Köszönjük mégis, hogy újra meg újra szólítgat bennünket, hívogat magához, megtérésre. Atyánk, kérünk, áldj meg bennünket továbbra is a te igéddel. Szólj hozzánk, formáld beszéded által a mi életünket, hadd kerülhessünk mindinkább közelebb te hozzád. Hálás a szívünk, Urunk, azért, hogy nem csak a bűneinket vihetjük eléd újra meg újra, hanem az életünket is neked adhatjuk újra meg újra. Azt szeretnénk, Urunk, hogyha erősen fognád a kezünket továbbra is, és nem engednéd azt el. Áldj meg minket, add, hogy az Isten tisztelet ne érjen véget a templomban lévő együttlétellel, hanem folytatódjék egész életünkön keresztül. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Most mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig foglaljuk el helyünket és záró énekünket, a református énekeskönyv 395. dicséretét énekeljük el valamennyi verszakával. A 395. dicséretünket, amelyik ének így kezdődik: Isten szívé megpihenve forjon szívünk egybe hát, hitünk karja úgy ölelje édes megváltónkat át.
fennállva fogadjuk Urunk áldását. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Mielőtt elköszönnénk egymástól, hadd hívjam a testvéreket szeretettel holnap estére is, nem ide ugyan, hanem az evangélikus templomba, ahol ennek a hetünknek a záró alkalma lesz. Holnap este Turkó István lelkipásztor testvérem hirdeti közöttünk Isten igéjét, tehát még egyszer az evangélikus templomban. Szeretettel várunk mindenkit erre a záró alkalomra is. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!